Az ellenzéki közeg alsó hangon a 2022-es választások óta politikai apátiában van. Egészen addig, amíg el nem indult a kegyelmi ügy, meg nem jelent Magyar Péter, illetve előtte nem történt meg az internetes tartalom készítők által létrehozott tüntetés. Ez valamennyire kirángatott mindenkit az apátiából és aktivizálta a közéletet. De a magyar szavazókorú választóknak az egyharmada még mindig bizonytalan szavazó, vagyis nem tud magának pártot választani. Az az érzés, hogy a politikai elit, mintha egyre távolabb kerülne az őket megválasztó emberektől, semmiért nem elszámoltathatóak, a közintézményekbe vetett bizalom gyakorlatilag nem létezik, és a választásaink rendre olyan kérbites leegyszerűsítések mentén dőlnek el, amik nem fedik le az adott kérdések komplexitását. Na ezt a tünetegyüttest hívják a szakértők úgy, hogy képviseleti válság. Nem csak Magyarországon, hanem a 90-es évek óta egész Európában. Bármennyire is szerettem volna, én se tudtam soha életemben meggyőződésből szavazni bármelyik választáson. És bár tisztában vagyok azzal, hogy egy képviseleti demokráciában élünk, arra se tudtam rávenni magamat soha, hogy belépjek bármilyen pártba. Na hát innen kéne valahogy nyerni. És felmerül a kérdés, hogy akkor mi legyen? Váltsunk ellenzéket, lépjünk be a pártokba, várjuk a messiást, vagy mondjuk azt, hogy anarchia. Erre fogjuk keresni a választ ma öt nagyon különböző politikai világlátással rendelkező fiatallal, vagyis a bizottsággal. Ezt a formátumot velük és ti veletek együtt fejlesztjük hétről hétre minden kedden. Úgyhogy, hogyha van véleményetek, akár a műsorral, akár a témával kapcsolatban, mindenképpen írjátok meg a kommentekbe, várjuk az észrevételeiteket, és mi pedig dolgozunk tovább. Ha pedig szeretnétek beülni a bizottság székeibe, akkor arra is lesz mostantól lehetőség. Ezt megtehetitek, hogyha a videó leírásában található linkre rákattintotok, és kitöltötök egy rövid tesztet, vagy hát nem is tesztet, hanem egy jelentkezési formát tulajdonképpen. És ne felejtjétek szintén azt se, hogy elindult az a része az évnek, amikor dönthettek arról, hogy az állam mire költse az adótok 1%-át. Mi azért tudunk műsorokat készíteni és közös platformokat teremteni, mert ti támogattok minket. Úgyhogy gondoljatok ránk, amikor felajánljátok az 1%-otokat. Ma este a bizottsággal Konok Péter történészt fogjuk kérdezni arról, hogy mégis mi a kiút a képviseleti válságból. Én Tóth Jakab vagyok, ez pedig itt a bizottság. És hívom is a bizottságunkat, vagyis Ádámot, Attillát, Boldizsárt, Kincsőt és Fannit. Sziasztok!
Hello!
Na, kit mennyire traumatizált az előző hét?
Jó volt.
Jó, hát akkor megyünk tovább, így is. Mint ahogy a múltkori adásban is volt, van egy spektrumunk, egy ötfokú skála, amin az alapján fogunk elhelyezkedni, hogy ki mit gondol egy állításról, amit hoztunk, és ez lesz a mai ülésrendünk is. Az állításunk pedig úgy hangzik: a pártokat a hatalom érdekli, nem pedig a választók. Azt kérném, hogy majd ide álljon a bal szélre az, aki ezzel a legjobban egyetért a társaságból, a jobb szélre pedig az, aki a legkevésbé. Vagyis a kérdésünk továbbra is az, hogy a pártokat a hatalom érdekli, nem a választók. Kinek van ezzel kapcsolatban határozott véleménye? Ádám?
Szerintem ez a demokráciának a legnagyobb problémájára mutat rá, hogy gyakorlatilag minden egyes pártnak egyfajta populizmust ilyen törvényszerűen teljesítenie kell, nagyon egyszerű kampányokkal, szövegekkel, hogy a legtöbb embert megszólítsák, és ezáltal az országot gyakorlatilag lefelé viszik, sem pedig fölfelé emelik, tehát csak a saját érdekük érdekli őket, és nem pedig az emberek.
A populizmussal van tulajdonképpen probléma?
Így van.
Aha. Ki gondolja másképp? Boldizsa?
Én ugyan nem ezt a végletet érzem magamének elsősorban, de úgy gondolom, hogy a hatalom alapvetően a néptől, azaz a választóktól jön, ezért nem lehet teljesen elválasztani a kettőt. Pártokon belül, vagy a pártokat nézve nem gondolom, hogy alapvetően pártok létrejönnek csak a hatalomért, ugyanakkor az egyértelmű, hogy pártokon belül vannak egyének, vagy közösségek, akik már inkább a hatalom miatt politizálnak, mint azért, hogy a választókat vagy a népet szolgálják.
Hát igen, a hatalom tulajdonképpen eszköz is lehet, nem?
Abszolút. Tehát a hatalom az szükséges ahhoz, hogy hogy a politikus, a döntéshozó véghez tudja vinni azt, amire az ő választói felhatalmazást adtak.
Uh-huh. Többiek?
Hát szerintem eléggé leegyszerűsíti a kérdés a problémát, és mivel itt már nincs hely, elegánsan beállok ide, de én azt gondolom, hogy röviden és tömören nem hiszek a hierarchiákban igazából, és nem hiszem azt, hogy valódi társadalmi igazságosság megvalósulhat hierarchiára épülő rendszereken belül, és a képviseletiség vagy képviseleti demokrácia, meg bármilyen képviseleti politikai berendezkedés egy hierarchizált cucc, és ezért én nem gondolom azt, hogy ez az út.
Hát ebben a műsorban ez a skála, ez nem az objektív igent és a nemet fedi, ezt már még elmondtam a múltkori adásban is, aki most kapcsolódik be, az is tudja, hanem azt jelzi, hogy itt a bizottság ki hol helyezkedik el. Viszont azt mondtad, hogy te a hierarchiába eleve nem hiszel.
Igen.
Szerintem akkor lehet, hogy te széljebb vagy, mint Ádám. Ádám, te mit gondolsz?
Hát, hogyha a hierarchiát nézzük, akkor én abszolút egyetértek a hierarchiával.
Tehát, hoppá!
Én szerintem egy fokkal jobban egyetértesz akkor ezzel az állítással, nem? Hogyha te a hierarchiát már eleve kizárnád az egyenletbe, akkor helyetek helyet szerintem.
Hát jó.
Attila Kincső?
Hát én azt gondolom, hogy teoretikai szinten elméletileg a pártok azért jöttek létre, hogy a közös ügyeinket intézzük, csak hogy mit látunk a gyakorlatban, hogy nem eszköz a párt, hanem cél lett, és a politika, aminek arról kéne szólnia, hogy a közös dolgainkat menedzseljük, az a pártoknak a kapszarondjává vált.
Kicső?
Hát egy hely maradt, úgyhogy igazán.
Nem biztos, hát igen, kialakítjuk, ez arról szól, hogy megtaláljuk, nem lehet megúszni.
Igen. Értem, amit mondasz, hogy a hatalom az... Tehát, hogy a hatalmat lehet jóra használni. Én azt gondolom, hogy ez így helyes gondolom. Te ebben, legalábbis remélem, hogy te ebben az értelemben álltál ide, hogy olyan szempontból a hatalmat lehet jóra használni, de közben meg a választókat nem lehet kihagyni ebből a történetből. Tehát én értem azt a részét. És hogy mi a magyar helyzet? Hát sajnos a választóknak egy jelentős része azt gondolom, hogy ki van hagyva. Ma ebből, hiszen rengeteg nem tudnak pártot választani, tehát akkor valahogy mégsem találta meg a politika megfelelő pártokat.
Én nem feltétlenül a politika feladatának tartom azt, hogy a pártok létrejöjjenek, hanem pont az emberek, akik egy valamilyen ideológiát képviselnek, de nem tudnak semmilyen párthoz csatlakozni. Nekik megvan a lehetőségük arra, ez a demokráciának az egyik alapismerve is, hogy akkor ők létrehozzák a saját pártjukat, a saját közösségüket, amikkel a saját ideológiájuk mentén tudnak aztán választókat gyűjteni, később adott esetben akár törvényeket is hozni.
De azt nem gondolod, hogy akkor az alapkérdésből kiindulva a hatalom megszerzése felé eltolódott volna a mérce a képviselet felől?
Párti szinten nem gondolom, egyéni szinten viszont igen.
Aha. Többiek? Egyetértetek ezzel az állítással?
Párti szinten nem. Hát szerintem ez nem igaz.
Én pont azt gondolom, hogy ugye van is az a szó, hogy frakciófegyelem. Tehát, hogy ugye, hogy azt mondjuk, hogy most ezt mindenkinek, minden pártnak be kell tartani, mert ez a párt érdeke, és akkor hiába vagy te az emberek képviselője, mondjuk a Békés-megyei 3-as választókerületből, ugyanúgy kell szavazzál, amit a párt neked előírt.
Ez egy érdekes jelenség a demokráciának, de reagálják jelenleg.
Ez a demokrácia jelenlegi működésének az egyik hibája, ugye azt tudjuk mindannyian, hogy nem tökéletes, sérülékeny is, és én úgy gondolom, hogy ahelyett, hogy másik alternatívákat nézzünk, inkább ezt kellene tökéletesíteni.
Hát azért nézzünk alternatívákat arra is, hogy ezt tökéletesítsük, vagy akár találjunk újak, ezt mindjárt meglátjuk, hogy mire jutunk a nap végére. Viszont ebben most segítségül hívnám Konok Pétert, és vele folytatnánk egy beszélgetést. Mi így közösen, úgyhogy készüljetek ti is a kérdéseitekkel, és foglaljatok kérlek helyet, hiszen ez lesz a mai ülésrendünk. Én pedig azonnal folytatjuk az adást Konok Péterrel és a bizottsággal, de előtte nézzetek meg egy bejátszót, amiből kicsit jobban megismerhetitek ti is a bizottság tagjait.
Lipsi, meg Komcsi.
Tradicionalizmus.
Progresszivizmus.
Liberális konzervativizmus.
Megnyitom a híreket, és nagyon elszomorodom, és elmegy a kedvem az egésztől. Münchenben születtem, 5 éves koromtól Szolnokon laktam, és ott is nőttem fel, ami meghatározó része volt az életemnek. Nem volt jó, de sok mindenre segített rálátni azzal kapcsolatban, amit most a politikáról gondolok. Igen, mondhatjuk, hogy magányos volt. Nyíltan baloldalinak vallom magam, és kicsit izgulok, mert hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy a saját kis mikroközösségemmel folytassak eszmecseréket, ahol nyilván így persze vannak parázsviták, de közben így van egy olyan közös értékrendbeli alap, ami alapvetően így nyújt egyfajta biztonságérzetet.
Oktatás, egészségügy.
A kiszolgáltatottság.
A szegregáció.
Akkor jó, az Miskolci hagyjuk. Petru Ádám vagyok, 21 éves, Miskolcon élek, itt születtem. Nekem van egy alapvető jobboldali neveltetésem kisgyerekkorom óta. Ez akkor gyökeresedett meg bennem, mikor 11-12 éves koromban először részt vettem a 60 év elmegy ifjúsági mozgalom által szervezett nyári táborban, és igazából ez az a közösség számomra, ami megadja azt a betonbiztos ideológiai, világnézeti és egyéb más nézeteimet, amik alapján érem a mindennapjaimat.
Sziklamászás.
Van egy zenekarom.
Több kórusban is éneklek.
Kimegyek a hegyre, és akkor egy jó sokáig egyedül vagyok, és akkor kitisztulnak a gondolataim. Sziasztok, Bálint Attila vagyok, 27 éves. Én Gyöngyösön születtem. Rühellem azt, amikor van egy trauma, és nincs kibeszélve, vagy nincs elmondva a hatóságoknak, nincs elmondva a szakértőknek, és elnyomják magukba, és ez szörnyű következményekkel jár. Komoly érdeklődést mutatok ilyen spirituális gondolatok iránt. Mindenféle vallásnak a tanításai érdekelnek.
Abszolút hívő ember vagyok.
Feminizmus.
Hűség.
Az egyenlőség.
Van vörös vonal, de remélem, hogy azt adai nem fogunk eljutni. Szilas Kincső vagyok. Budapesten születtem, és nagyon sok kerületben laktam már, de az igazi otthonomnak azt Kispestet érzem, és azon belül is a Vekerle telepet. Három legnagyobb probléma ma Magyarországon. Egyrészt az elszegényedés és a szegregáció. Másrészt azt gondolom, hogy egy hatalmas probléma az oktatás helyzete, állapota Magyarországon. Ezt én személyesen is érzem. A harmadik legnagyobb probléma pedig szerintem a társadalomnak a polarizációja.
Kicsit izgulok.
Izgulok.
Nagyon nagy izgalom van bennem.
Tartok tőle, hogy Batthyány Boldizsár vagyok. A családnevemből adódóan mindig is volt bennem egy olyan felfogás, hogy a név kötelez. Részben ez is vezetett ahhoz, hogy megalapítottam a Fiatalok Batthyány körét, amely egy közéleti, kulturális és politikai témákat feldolgozó ifjúsági szervezet, amióta választásra jogosult vagyok, a Fidesz-KDNP koalícióra szavaztam.
És folytatjuk is az adásunkat. Itt van már velünk Kamak Péter. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
Kezdjük ezzel a kezdő kérdéssel, vagy kezdőállítással, ezt neked is feltenném. Nyilván ez arra szolgál, hogy kicsit polarizálja a társaságot, és különböző értelmezéseket is megenged. Szóval az állítással te mit kezdenél, hogyha itt álltál volna az elején, hogy a pártokat a hatalom érdekli, nem pedig a képviselet?
Hát itt a rendezői baloldalon valószínűleg nem is látszottam volna, olyan távolra állok. Úgy gondolom, hogy nem arról szól a történet, hogy őket konkrétan mi érdekli, szubjektív módon, akár a politikusokat, akár a pártokat. A pártok, a modern pártok, és főleg a posztmodern pártok erre szolgálnak. Tehát ők a hatalom technika, hatalom gyártásnak az eszközei. Ennek a technikája, vagy a technológiája tulajdonképpen arról szól, hogy népképviselet, meg a közjó, meg hasonló dolgok, ezek a hordozóanyagok. Ezen valójában a hatalom nem önmagáért való hatalom, ennek az egész szisztémának a működtetését jelenti. Itt elhangzott ugye a hierarchia, igen, a hierarchikus rendszernek és a tőkerendszernek a működtetését. Nem önmagáért való, de tulajdonképpen a célja mindig önmaga, és önmaga bővített és állandó újra termelését gyakorolja, ami csak úgy működik, hogyha a választópolgárt, a hatalom tárgyát tulajdonképpen, nem az alanyát, hanem a tárgyát, megfosztják a hatalmától, az önhatalmunktól fosztanak meg minket, ezeket kiszerkesztjük a képviseletbe, a képviseleti demokráciába, és ott elműködik tengelyén. Ez egy nagyon kényelmes állapot, csak hát elvesztjük a saját életünk felett a kontrollt.
Hát én őszintén megvalva hiszek a képviseletiségben, és valamilyen szinten azt gondolom, hogy a hierarchiának, hogyha az egyfelől revidiálható, az, hogy valaki kinek ad hatalmat, akkor annak úgy lehet funkció, de ez az adásállásnak nem arról szól, hogy én mit gondolok, hanem arról, hogy mit tudunk kihozni ebből a helyzetből, és az a szokás, hogy az első kérdést, amivel elindítjuk a történetet, nem én teszem fel, hanem azt mindig kisorsoljuk. És mivel az előző adásban ez Boldizsár reszortja volt, ezért ő most nem játszott ebben a körben, viszont Fanni megnyerte az első kérdés lehetőségét, úgyhogy kérlek.
Igen, abból inspirálódik a kérdésem, amit a Partizán Social felületein olvastam az adás beharangozó leírásaként, ami pedig egy olyan félmondat, hogy valahol azt állítottad te, Péter, hogy rosszul éreznéd magad, vagy nem éreznéd jól magad egy anarchista társadalomban, és engem nagyon érdekel, hogy miért, mert én alapvetően inkább az alternatíva keresésben vagyok most, mint abban, hogy így körbejárjam azt, hogy miért szar a képviseletiség, mert erről már van egy stabil véleményem, az alternatívák viszont nagyon érdekelnek.
Nem tudom felidézni így magamban, hogy konkrétan mivel kapcsolatban írtam ezt. Én úgy gondolom, hogy azért az úgy lehetett, hogy még egy anarchista társadalomban sem érezném jól magam. Egyrészt azért, mert alkatilag képtelen vagyok arra, hogy elégedett legyek, tehát úgy gondolom, hogy mindig vannak problémák. El tudok képzelni, tehát a jelenlegi szituációból kiindulva, illetve a jelenlegi világrendszert, ha úgy tetszik, tagadva, vagy legalábbis kritizálva, ebből fel tudok a tagadásokból építeni, a negációkból egy ábránt képet, vagy egy utópiát magamnak, már szerintem a legnagyobb utópia az, hogy a jelenlegi viszonyok fenntarthatóak, nem az, hogy meg kell őket változtatni, de egészen biztos vagyok benne, hogy hiába bármit építenék fel, az maximum nekem lenne jó. Tehát én fel tudom építeni a saját kis világomat, ahol mindenki blueszenét játszik, senki nem vadászik, és gombákat szedünk, mert gombát szedni nagyon jó, és mindenki szabad, és mindenki azt csinálja, amit én szeretnék, mindenki számára ez egy pokol lenne, ez nekem lehetne egy egyszemélyes mennyország, egyszemélyes mennyországban meg nem lehet élni. A Brótigennek az egyik kedvenc szerzőm, van egy regénye, a Görögdínjei édes levében, nem tudom, ismeritek-e, nagyon rövid kis regény, ő a tökéletes, kvázi anarchista társadalmat írja le, amiből egyetlen dolog hiányzik, a lázadás. És van benne egy felkelés nevű figura, ez a neve, aki lázadás generál ebben a társadalomban, és mivel nincs mi ellen lázadni, ugye ez valójában a tökéletes világ, ezért elkezdi magát levagdosni. Egy kicsit ismerős lehet mostanában a filmekből. Nincs végpontja a történelemnek, én úgy gondolom, elképzelni sem érdemes a végpontját, nem fukuyamai értelemben, nem semmilyen értelemben. Nincs tökéletes társadalom, egy jobb társadalomnak más ellentmondásai lesznek, és szerintem, hogyha az ember valóban társadalmi lényként akar létezni, akkor azokkal az ellentmondásokkal szemben kell valahogy fellépnie.
Oké, de
szóval... Ez jelentkezős, bocsi?
Technikai okok miatt, igen.
Technikai okok miatt ilyen a formátum. Szóval, hogy de hogy akkor azt úgy érted, hogy attól még, hogy lenne olyan, hogy rosszul érzed magad egy jobb társadalomban, attól még az egy jobb társadalom lenne, és szerintem ez egy tök fontos különbségtétel, mert azt nem lehet kikerülni, hogy emberek néha rosszul érezzék magukat közösségekben, meg emberi viszonyokban, de ez szerintem így egy... Ez csak egy velejárója az emberi életnek, és így kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel.
Ennek a társadalomnak hihetetlen ellentmondásai vannak, tehát az ellentmondáson alapul tőke és munka ellentmondása, a megfosztottak és a birtokosok ellentmondása, a természet és a természet kizsákmányolásának az ellentmondása, mindenféle ellentmondásokra alapul. Nyilvánvalóan minél több ellentmondást ebből valamilyen módon fel lehet számolni, vagy legalábbis enyhíteni lehet, annál jobb, vagy működőképesebb, vagy harmonikusabb lehet egy társadalom, de egészen biztos vagyok, mert ezek új típusú ellentmondásokat szülnek, amiket... Ennek mi az előtörténete vagyunk, ha lesz egyáltalán ilyen, mert mondjuk az ökológiai katasztrófa adj rá időt. Valójában fel se tudjuk fogni, vagy el se tudjuk képzelni azt, hogy mik lesznek ezek az ellentmondások. Hát, hogyha lesznek és megérjük, mert én már biztos nem, ti még megérhetitek, akkor majd ezzel nektek kell megharcolni.
És ott a Boldizsár is mondott, hogy ő szerinte úgy fogalmazta, azt hiszem, hogy a jelenleg fennálló rendszert kéne valahogy tökéletesíteni, nem pedig kidönteni a fürdővízzel a gyereket is, hogyha ezt kicsit átfogalmazhatom. A képviseletiségrendszer, ami mondjuk önmagában papíron magába foglalná azt, hogy felelősségre vonhatók a képviselők, az miért nem ideális formája annak, hogy ezek az egymás ellenható erők, ezek tudjanak érvényesülni, ott esetben konfrontálódni egymással, mert ugye gyakorlatban meglátjuk azt, hogy sem a bizalom nem nagyon van meg már ugye az emberekben e felé a dolog felé, sem pedig a lehetősége annak, hogy tényleg ez a fajta dinamika kialakuljon.
Hát ugye ez már az okozat, amiről beszélsz, hogy a bizalom már elveszett az intézményes demokráciában, vagy a képviselőti demokráciában. Hát ennek van egyrészt szerintem egy alapvető ontológiai vagy filozófiai oka, ami tulajdonképpen tényleg az, amiről próbáltam már beszélni, hogy mindenkinek önhatalma van maga felett, minden közösségnek önhatalma van a közösség felett, és olyan léptékben adjuk fel ezt a közösséget, mondjuk egy államhatalom kedvéért, itt most ugye a parlamentáris demokráciáról beszélünk, amit már nem tudunk megfogni, tehát kicsúszik a kezünkből. És ez a rendszer, ami elvileg azért volt, tulajdonképpen azért lett kitalálva, vagy legalábbis ez volt a dizájnja, hogy mi az élettel foglalkozzunk, a fontos dolgokkal, és van ez a része az irányításnak, amivel nem tudunk mindannyian foglalkozni, ezt adjuk oda valakinek, majd ők csinálják. Ugye az elképzelés szerint ők kvázi a nép, az emberek, a választók érdekében elvégzik azokat a munkákat, mint ahogy a szemetes elviszi a szemetünket, a vízszerelő megszereli az eltört vízvezetéket, ők pedig irányítják az államot. Ez már az elejétől kezdve is egy problémás dolog, mert szerintem a vízszereléshez nem kell mindenkinek érteni, de a saját életéhez, a saját élete feletti irányításhoz mindenkinek érteni kell. Tehát ez a mindannyian tapasztalati szakértők kéne, hogy legyünk a saját életünkben, erről nem lehet lemondani. Éppen ezért ennek az egésznek a logikája az, hogy ahogy fejlődik tényleg az a rendszer, a kapitalizmus, ami megszüli a demokráciát, mert a modern demokráciát, meg a posztmodern demokráciát, az tényleg az árucsere szüli tulajdonképpen meg valamikor a 14. század környékén. Ahogy az fejlődik, ahogy az tulajdonképpen elembertelenedik sok szempontból, technicizálódik, ez az egész demokrácia kérdés is egy sematikussá válik, egy leegyszerűsített valamivá, ahol már nem működik más, én úgy látom, mint az elidegenedett hatalom gyakorlása. Léteznének, vagy lehetnének elképzelések arra, hogy lehetne ezt kontrollálni. Tehát te azt mondod, hogy visszaívhatóak, vagy nem visszaívhatóak, vagy
számon kérhetőek.
Négy évente az egyik helyet választhatjuk, a másikat, általában ez a kopaszkutyából a kedvenc idézetem, hogy itt az új dobos pont olyan, mint a régi dobos volt. Tehát, hogy ilyen nagy választékot nem kínálnak, de oda, hogy mondjam, nem oda egyszerűsödik, oda silányodik a részvételünk, hogy megválaszthatjuk azt, hogy kik csinálják helyettünk az életünk irányítását. Vannak elképzelési negatív voksolás például, amit sehol nem valósítottak meg, de tök érdekes dolog az, hogy az ember ne csak szavazhasson valakire egy szavazáson, hanem szavazhasson valaki ellen is. Már nem olyan értelemben, hogy most a protest szavazással, hanem ez számszerűsíthető legyen. Szerintem sok minden nem oldana meg, de egy érdekes kísérlet, ugye legalábbis jobban polarizálná a dolgokat, hogyha elképzeljük a magyar politikai viszonyokat, akkor például többet megtudnánk arról, hogy mi a választói akarat. A legérdekesebb dolog, amivel nagyon nehéz próbálkozni, az imperatív mandátum, ahol nem egy általános felhatalmazást kap a politikus, tulajdonképpen szinte minden intézésére, szintén a magyar államon látjuk, bárhol láthatjuk, de a magyar állammal olyan jó példálózni, hogy hát ugye nem igen van felhatalmazásuk, szerintem választói felhatalmazásuk sem arra, hogy a hálószobában vájkáljanak, vagy a szexuális preferenciájuk iránt érdeklődjenek, de megteszi. Ott az imperatív mandátum az, hogy valaki valamilyen adott feladatra kap kvázi hatalmat, hiszen ahhoz ért, ez nem összetévesztendő a szakértői kormányról, és amikor ez a feladat elvégződött, akkor ez a mandátum megszűnt, nem jelent külön felhatalmazást bármi másra, nem jelent fekete audit, nem jelent villogó rendőrautót, amikor ő megy valahova, és ezek csak a külsőségek, nem jelenti azt, hogy a fiát jobban felveszik az egyetemre, nem jelent kiemelt fizetéseket, repülőutas nyaralásokat, hanem csupán arra a feladatra koncentrálódik. Ezt kisebb anarista közösségekben próbálták megvalósítani, több-kevesebb sikerrel, általában a sikertelenség azért van, mert nagyon mélyen belénk van kódolva az ellenkezője, illetve ez szerintem tök izgalmas kérdés lehet, az e-demokrácián keresztül most azért egyre inkább technikai lehetőség nyílik arra, hogy egy ilyen részvétel működjön. Tehát ha elképzeljük, a balti államokban vannak erre kísérletek, még nagyon-nagyon kis gyenge kísérletek, elektronizálni, illetve digitalizálni a demokráciát, az, hogy egy folyamatos visszajelzés legyen, és a folyamatos visszajelzés legyen tulajdonképpen a visszaívhatóság kérdése. Nem tudom, szóljatok, hogy
sok aspektus kinyílik, igen, a szakértői kormányra
is megképezhetnék. Nem, akkor szóljatok, hogy szétbeszélem, tehát hogy inkább ne
hát most Kincső fog kérdezni, úgyhogy nem lesz belőle.
Okay.
Már egy kicsit elmentünk a témától, de egyrészt szeretnék visszatérni, de visszakanyarodtál te is erre, hogy az emberek magasabb szintű bevonása, vagy gyakoribb bevonása. De ugyanakkor azt ne felejtsük, ez tök jó hangzik, de ne felejtsük, hogy egy óriási nagy apátiában élünk. Tehát, hogy nem, azt gondolom, hogy nem tartunk, még az északi országok sem tartanak egészen ott, pláne nem mi. Egy óriási apátiában élünk, de közben meg van egy réteg a társadalomnak, aki meg a mindennapi politikai bulváron csámcsog. És szerinted miért van ez az ellentét, és hogyan lehetne valamilyen irányba billenni, hogy mozduljunk ki ebből, az egyik oldal óriási apátiában van, a másik oldal pedig folyamatosan csámcsog valami politikai bulváron.
Én ezt nem látom ellentétnek, tehát szerintem a politikai apátia megjelenése az egyáltalán nem tagadja, vagy nem negligálja a, hogy mondjam, a politikai bulvár folyamatos fogyasztását és újratermelését. Az tulajdonképpen a politikai apátia. Hiszen amiről beszélsz, ezt legalábbis úgy értelmezem, a politikán való folyamatos csámcsogás, ugye ismerjük mindannyian a komment hadosztályokat, meg azokat, akik tényleg mással nem lehet beszélni róluk, mint hogy de az Orbán, de a Gyurcsány, nagyjából mondjuk ez a kettő, esetleg még bármi más, de azok valójában nem politikát csinálnak, hanem egy showműsort néznek. Ez az apátia. Tehát ha a valóságsót nézed a tévében, akkor nem az életedet éled, hanem kivetítve figyeled azt, hogy mások hogy imitálnak életet, mert az nem élet. Itt az imitált politikát használják fel arra, hogy apátiában tartsák az embereket.
Igen, egyrészt értem, de akkor is azt gondolom, hogy az még mindig egy szűkebb réteg. Akit látunk kommentelni, az a társadalomnak a 0,01%-a. Tehát, hogy az apátia szerintem ez alatt bőven-bőven van, aki meg se nyitja, fogalma sincs. Nem, hogy aki már kommentel, annak legalább van fogalma arról, hogy mi történik kb. Ebben az országban. Szerintem ennél sokkal nagyobb apátia van.
Ezt az utóbbit, hogy van fogalma róla, ebben nem vagyok biztos, de oké, értem, mit mondasz. Ha az apátiából, ami tényleg létezik, a kiábrándultság, vagy az érdektelenség indulva, kiindulva próbáljuk megváltoztatni a politikát, mint felépítményt, akkor szerintem ez a rossz irány. Tehát az apátia pont azért van, mert a politika valójában már nem jelent semmit. Ez válságjelenség, azért van apátia, mert igazából nincsenek meg az intézményes lehetőségek és keretek arra, hogy bárki beleszóljon az élete, az ő élete, a közösség, a kisebb közössége élete, vagy akár a nagyobb nemzetnek nevezett közössége életének a változásába. Az egyetlen beleszólása, hogy ezt már mondtam, az tényleg, hogy megválaszthatjuk elvileg, hogy persze ennek is vannak már ilyen ellene dolgai, de hogy megválaszthatjuk azt, hogy ki csinálja ugyanazt nagyjából, de legalábbis ki csinálja az elidegenedett politikát. Tehát az apátia, a politikai kiábrándultság, az, hogy nagyon sok a nem szavazó például. Én tudatos nem szavazó vagyok, ami azt jelenti, hogy van hozzá ideológiám is, de nagyon sokan nem szavaznak úgy, hogy tényleg leszarják.
Lett volna bármi a világtörténelem folyásában, ami rávesz arra, hogy szavazzál?
Hogyne, persze. Például ilyen helyi népszavazásokon minden további nélkül bele tudok szólni valamibe, és úgy gondolom, hogy fontos a kérdés, akkor nincsen, nem a szavazás aktusa ellen, nem a...
Hol a határ a helyi népszavazás és az önkormányzati választások között?
Ez egy érdekes dolog egyébként. Az önkormányzati választások, hogyha nem a pártok uralnák le, mint hogy Magyarországon per pillanat nagyjából az önkormányzati választás az elbábozva kicsiben a pártpolitika, akkor szerintem simán beleférne abba, hogy akár én, mint meggyőződéses anarchista is elmenjek szavazni, mert ott ezekről a dolgokról van szó. Párt ügyében egyetlen egyszer volt, amikor még a kétfarkú kutyák még akkor a top-upban voltak, mint most, és nem voltak ennyire pártszerűek, amikor már ki is töltöttem otthon a belépési nyilatkozatot, de pont akkor volt valami belső problémájuk, ami nekem egy kicsit ilyen hierarchikus, leuralós történetnek tűnt, és akkor azt kidobtam a kukába, és azóta is nagyon örülök. Nem azért, hogy nem léptem be, hanem egyáltalán, hogy ezt a fajta szüzességemet azért sikerült megtartani.
Konzekvensnek maradnia.
Illetve egyszer volt, még Kőbányán laktam, az 90-es években volt, meg nem mondom mikor, amikor Csicsolina indult a kerületünkben. Röhögtünk Csicsolinán. Csicsolina nagyon komoly politikus volt.
Azt most ne bocsuk ki.
Nem. Volt a Radikális Humanista Pártnak volt a képviselője, nagyon komoly zöld programmal, nagyon komoly feminista programmal. Tehát az volt egy foglalkozása, és volt egy politikai krédója. És azt úgy gondoltam, hogy ez ennyire vicces lenne. Uh-huh. Ugye neki ez volt a jelszó, hogy legalább egy igazi kurva is legyen ebben a kuplerájban, hogy úgy voltam vele, hogy eljön hozzánk kobogtató céblát gyűjteni, akkor adok neki, de nem gyűjtötte össze, még hozzánk nem is jutott már el, mert nem gyűjtött össze eleget, úgyhogy így maradtam.
Hát erről lecsúsztunk. Igen. Ádám.
Nekem lenne egy kérdésem ezek az a önkormányzati szinten történő politizáláshoz. Szerintem is azt nagyon nagy naivitás azt gondolni, hogy az országos politikában olyan nagy beleszólás lenne az egyéneknek, de viszont ugye helyi szinten, önkormányzati szinten azért mégiscsak ott van a orrunk előtt a városháza, bármikor be lehetne menni, bekopogtatni, hogy most akkor hoztam valami ötletet. Ugye ez ugye mégsem valósul meg. Ugye részben egyébként azért is, mert a pártok bevették magukat helyi önkormányzati szinten, tehát gyakorlatilag Budapestről, vagy hogy egy felső pozícióból akarják megadni, hogy ott városba vagy faluba településeken mit kell csinálni, de hogy mi miatt alakult ott az ki, hogy ott van az orra előtt a hatalom az emberre, tehát nincsen óriás nagy távolság, és mégsem történik semmi helyi szinten sem.
Bocs, hogy egy kicsit kiegészíthetem a kérdésedet, én nem is csak a városháza meg a polgármester, de felteszi a kezét most az, aki így vágja azt, hogy az, ahol ő lakik, ott ki a helyi önkormányzati képviselőjelölt? Hú, de rohadti ki! Jó, akkor csak én nem vágom, de akkor ezt is az elidegenedésnek a jelének vettem. Jó, akkor ez egy megdőlt dolog.
Szerintem egyszer úgy vagyunk szocializálva, hogy ez már nem működik. Tehát így bemenni a tekintetes polgármester úrhoz, én egy kis faluban lakom, még ott sem nagyon merül fel az emberekbe, bár ott azért olyan értelemben kommunikálnak vele nyilván az utcán összejönnek. Egy nagyobb területen ez már nagyobb elidegenedettség. A 19. század végén, hogyha volt egy tisztességes öltönyöd, és egy kürtők alapod, és kipucoltad a cipődet, akkor bemehettél az Egyesült Államok elnökéhez, megijadtál vele egy teát, és megbeszélhettétek a nagy dolgokat. Komolyan viccen kívül, tehát ugye a polgárháború után is még nagyjából ez volt a szituáció. Ugye hol vagyunk már ettől, akár egy budapesti kerületben is. A hatalomnak ilyen kis klónjai jelennek meg. A városháza szerintem már éppen olyan, mint a parlament ilyen értelemben. Csak nézzük meg, hogy jó, ez persze nyilván van tisztelet a kivételnek is. De nézzük meg, hogy viselkednek a képviselők. Nézzük meg, hogy mi az a nagy küldetés tudat, ami elválaszt minket az emberektől, amikor lobogtatják a képviselői igazolványokat. És tényleg ez akár önkormányzati képviselőknél is. Nem az a gond, hogy megnehezítik az egyén hatalom gyakorlását, én úgy gondolom, hanem tulajdonképpen már félre ne értsetek a genetikai szóhasználatával, de belénk genetikázzák azt, hogy ne éljünk ezzel. Annyira memetika ez inkább egyébként, annyira rögzült ez szociálisan, hogy a hatalom az valami olyasmi, amit érdekes módon, amit a francia forradalom előtt úgy mondták, az élet az, amit a szolgáink intéznek helyettünk, ez ugye az ancien rezsim arisztokráciájának egy ilyen klasszikus mondása volt. Most egy kicsit úgy vagyunk, hogy a hatalom az, amit a politikusok intéznek helyettünk, vagy az önkormányzati képviselők, vagy hasonlók. És ez a képviseletiség válsága szerintem. Tehát, hogy kétdimenziósá vált, kiüresedett, és igazából nincs is rá igényünk. Mert azért a legtöbbünket szerintem nem lehetne azzal megkísérteni. Én tudom, engem megkísértettek annak idején, hogy legyek politikus. Uh-huh. Nagyon könnyű szerintem, ez, mert valahol arra azért születni kell. Valahol pont ebben a sajátos szerepben, ebben a sajátos viszonyrendszerben, most nem azt mondom, hogy pszichopatának kell lennie ahhoz, hogy politikus legyen az ember, mert azért ez erős túlzás lenne, de meglehetősen sajátos lelki alkat szükséges ahhoz, hogy valaki ebbe tudatosan, és ebbe azért csak tudatosan mennek bele, belemegy néhány naív ember, nagyon hamar kihullanak, tudatosan bele lehessen menni, és fel lehessen vállalni ezt a szituációt. Igazából ezért szerintem egy kicsit ilyen jogosulatlan, ahogy tetszik, a bulvárpolitizálóknak az egyik, csináljál te valamit helyett. Miért nem mutatsz egy párt? Csinálj akkor te egy pártot. Nem, pont arról van szó, hogy ne csináljunk pártokat. Pont arról van szó, hogy próbáljuk a hatalmat megélni, megcsinálni a magunk lehetőségei szerint.
De ebből nem következik valahogy a messiás várás így egyből, már onnantól kezdve akár, hogy akkor van ez a médiapolitizálás. A médiapolitizáláson túl van az, hogy oké, oda biztos, hogy őrültnek kell lenni, vagy messiásnak, aki oda megy. Akkor marad a messiásvárás.
Hát én most akkor abszolút koeljós leszek, mindenki a maga messiása. Tehát, hogy így a messiásvárás szerintem ennek az egésznek a legrémesebb jelensége. Tehát a mindegy, hogy ki csak vezessen.
De ha mindenki a maga messiás, akkor mégiscsak az mondj be a pártba, nem?
Nem látom a logikai.
Hát csak arra gondoltam, hogy ha mindenki ugye magáért felelős, tudatos élőlény, akkor meg mégiscsak azt kéne, hogy mindenki intézze a saját életét, politikáját, közösségét. Nem tudom, akkor mégiscsak egy aktívabb részvételre van szükség. Az aktívabb részvétel jelenlegi formája a pártosodás, vagy civil szervezet.
Az aktívabb részvétel jelenlegi formája szerintem nem pártosodás. Tehát a pártok, azok valóban tényleg nem az életmenedzselésére szerveződött szerveződések, hanem a hatalom menedzselésére. Ilyen értelemben szerintem nem a pártok. A civil szervezetek, az már egy érdekes kérdés. Igen. Tehát a civil szervezetek egy nagy általánosítás, vannak ilyen civil szervezetek, olyan civil szervezetek, van a CÖF, van a TASZ, van a mit tudom, van a helyi kötögetőkör egyébként, a helyi kötögetőkörök, meg a öreg nénik összegyűlnek népdalt énekelni, szerintem azok baromi jó dolgok. mert valamit közösen csinálnak, csak hát mondjuk meglehetősen limitált, tehát bár vannak nagyon harcias népdalok, meg a kötőtű se semmi, tehát az lehet a proletariátus fegyvere. De a civil szervezetek ken keresztül megragadni, illetve általában a civil szerveződésen, ezt a civilt, azt nem szeretem ezt a szót egyébként, de ugye az alulról jövő kezdeményezéseken keresztül, igen, azt meg lehet ragadni a problematikát, az aktivitás sokkal inkább abba az irányba kéne elnyomni, nem a választások irányába, és nem abba, hogy a politikát kiképviseljük, hanem hogy hogy vegyük át és vissza. Tudom, ugyanezen lovagolok mindig, de tényleg ezt látom az egyetlen kiútnak.
Attila?
Itt volt szó ugye, hogy a választási rendszer esetleg, hogy az is ugye torzíthatja azt a megélésünket a politikáról, hogy ugye 4 évente rakhatunk egy darab X-et valahova, és hogy én szerintem tudna segíteni, hogyha mondjuk változtatnánk ezen, és mondjuk ilyen preferenciális választási rendszer lenne, vagy ugye osztályzatokat adnánk, tehát vagy ugye sorrendet alakítanánk ki a pártok között, vagy osztályzatokat adnánk, ilyenek működnek más országokban. Én ebben hiszek, hogy ez hozhat változást, hogy ne legyen annyira ilyen Mónika Show jellege a politikának. Hogy szerinted ebben fölösleges hinni, vagy ez lehet mondjuk egy előremozdulási lehetőség?
Szerintem bármi előremozdulási lehetőség lehet, amit nem a hatalom gyakorlói találnak ki. Tehát azt nehéz tőlük elvárni, hogy olyasmit találjanak ki, ami nekünk, a hatalom alávetettjeinek vagy szubjektumainak lehetővé teszi a hatalomban való fokozottabb részvételt, hiszen ebben ők ellenérdekeltek. Személyesen is, de alapvetően mint struktúra. Ha alulról jönnek ilyen ötletek, szerintem bármi, ami ezen változtat, tényleg az összes ilyen osztályozási rendszer például, vagy mondom az imperatív mandátum, az e-demokrácia, enyhített, lazíthat. Megint más kérdés, hogy az egész épület egy omladozó roskatak szar, ami tulajdonképpen kiválóan állja a viharokat, de állandóan a fejünkre potyog belőle a tetőcserép. A tatarozás valószínűleg lakhatóbbá teszi átmenetileg. Én mindig ingadozom ebben, hogy érdemes-e, lehet-e, hogy le, de ugyanakkor meg muszáj. Van egy kiváló megoldás egyébként, a Robert Sheckleynek, nem tudom, ismeritek a Tranai, Jegy Tranaira című novelláját, 55-ben írta, egy science fiction. A totális utópikus társadalom, megérkezik oda az utazó, a Tranairól mindenki mesélő, hogy ott minden jó, nincs bűnözés, mindenkinek tök menő. Pillanatok alatt ott van, beilleszkedik, kicsit furcsa, érdekes, mit tudom, de ezt kinevezik pár nap alatt államelnöknek, és amikor átadják neki a medált, nagy szép medál, akkor közlik vele, hogy hát ez ugyanakkor azt jelenti, hogy az emberek otthon megnyomhatnak egy gombot, és ha elegen nyomnak meg egy gombot, akkor a medál fölrobban, és akkor kell egy új államelnököt választani. De most van valami sötét vonzerű ebben a megoldásban, ezt én kétségtelenek tartom, csak hogy elképzeltem mondjuk ezt Magyarországon, hogy jó napot kívánok, elnök úr, bum, következő. Tehát így azért ennek is kell egy érettség. Mindenféle módszerek lehetségesek, és mondom, én azt hiszem, hogy nincs olyan rossz ötlet, amit nem érdemes kipróbálni, de van olyan rossz ötlet, amit nem érdemes kipróbálni, de azokról láttam, hogy bebizonyosodott, hogy rosszak. Mert ennél szinte bármi csak jobb lehet.
Balizsá.
Én reflektálnék 3 eddig elhangzott dologra. Egyik inkább egy állítás lenne, és azzal is kezdeném. Említetted, Jakab, a civil szervezeteket. Én nagyon fontosnak tartom őket, mert a képviseleti demokráciában úgy gondolom, hogy ez az, ami a társadalom tagjait inkább egy közvetlen demokrácia felé viszi el, tehát kicsit jobban bevonva érzik magukat, és nagyobb hatáskörrel, nagyobb hatást érhetnek el. És te mondtad, hogy nincsen tökéletes társadalom, és hogy a képviseleti demokrácia annyira belénk van kódolva, hogy ezen már nem is nagyon tudunk változtatni. Azt hiszem, nem tudom szó szerint idézni, de Churchill mondta, hogy a demokrácia a legrosszabb rendszer, leszámítva minden más alternatívát, amit eddig kipróbáltunk. Ezt figyelembe véve, mi az a rendszer, ami jobb lehet a jelenleginél, és mi az, amiért nem a jelenlegit kellene fejleszteni, hanem inkább nagyon nagy energiát, erőforrásokat belerakni abba, hogy egy új rendszert állítsunk föl.
Nem tudom, ez valós egyébként, de ez a Churchill idézet, így a Churchill-ről tudjuk, hogy simán lehet valós egyébként. Nekem a kedvenc nem valós Churchill idézetem, ez a demokrácia ellen nincs jobb érv, mint 5 perc beszélgetés az átlagos szavazóval. Szerintem a demokrácia ellen a legjobb érv lenne 5 perc beszélgetés Churchill-lal. Ő azért a parlamentáris demokráciáról beszél, annak is a brit módozatáról, ami hát azóta akkor se volt már valami szuper dolog, de hát bebizonyosodott, hogy hova vezet minket. De úgy gondolom, pont ez, amiről az előbb egy kicsit szó volt, hogy ha felülről próbálják kitalálni nekünk az alternatívákat, és felülről mondják a véleményt a demokráciáról, hogy javítható, nem javítható, úgy, hogy a változtatható, akkor nyilvánvalóan az lesz, hogy ez így jó, ez így megy tovább, egy kicsit egy-egy kerékfogát újítni kell, de évmilliókig eljár tengelyén. Hát azért azt szerintem elég jól látjuk, akármilyen politikai irányból is jövünk, hogy az évmilliókig eljár tengelyén az valószínűleg már nem releváns. De elhangzott abban, amit mondtál, nem a bázis demokrácia, hanem a közvetlen demokrácia. Szerintem igen, ez lehet például az egyik út, ugye, hogy mit jelent a közvetlen demokrácia, ezt is ki kéne találnunk.
Én itt most a svájci példára.
Mit jelent, igen, például a kantonális, igen, az is lehet egyfajta módszer, mondom, ez szerintem még mindig a tatarozás. Amit én most döbbenten néztem, most nem akarom tényleg mennyire lehet mószerolni itt aktuál politikát, de hogy amikor bázisdemokrácia így felbukkan negatív kontextusban a kétfarkú kutyapárt jelenlegi vitájában, akkor én megdöbbentem. Mert a kétfarkú kutyapártot én kedveltem, és úgy még most is egyetlen, amit el bírok viselni. De hogy a bázisdemokrácia szerintem pont egy hívószó kellene, hogy legyen ezekben a kísérletekben, amik valamilyen módon meg akarják hekkelni ezt a vérunalmas, rettenetes, szürke, gusztustalan, atyáskodó, paternális rendszert. És akkor a bázis demokrácia, tehát az, hogy a tagok nem értenek egyet a vezetőkkel, ez hirtelen, amikor ez éppen nem illik bele a politikai koncepcióba, akkor egy hát szitokszóvá válik. Ez szerintem például meghökkent. A bázis demokrácia az, amivel lehet kísérletezni, amivel érdemes kísérletezni. De mondom, szerintem bármivel.
De őszintén nem tökéletes tévút formai megoldásokat keresni egy alapvető bizalmi válságra? Mert ugye akár a bázis demokratikus működés, akár a preferenciális szavazás, kicsit ilyen formalistának hangzik meg.
De hát ezt mondom én tatarozásnak, hogy lehet, hogy segít, és átmenetileg lakhatóbbá teszi az egész történetet, valahol meg mégis konzerválja azt, amin változtatni kéne. Én ennél mondjuk szélesebben értem, tehát nem csak a bizalmi válság. A bizalmi válság, mondom, szerintem okozat. Én úgy gondolom, hogy a demokráciát, mint rendszert, és mint egyetlen adekvát rendszert szülő kapitalista viszonyokat kell megváltoztatni. Tehát a kapitalizmus kell újra gondolni, szerintem egyébként felszámolni, megszüntetni, tönkretenni, elfelejteni. Valószínűleg nem fog sorra kerülni. Nem arról van szó,
de látható időn belül nem van.
Azért a demokrácia kapitalizmus nélkül és a kapitalizmus demokrácia nélkül nem működik. Uh-huh. Ez szerintem eléggé egyértelmű történet. Még azok a rendszerek is demokratikusak, amiket történetileg nem feltétlenül nevezünk annak, tehát a demokrácia alapjai ott vannak a sztálini Szovjetunióban, a hitleri Németországban, bármelyik diktatúrában, mert a demokrácia nem csak a 4 évenkénti szavazásról és a többpártrendszerről szól, hanem annál sokkal többről, meg valahol sokkal kevesebbről is. Alapvetően egyébként szerintem az árucserében, az áruk egyenlőségében gyökeredzik, innen leválaszthatatlan a kapitalizmusról, tehát hogyha tényleg az alapot nem változtatjuk meg, most akkor roppant marxi leszek, akkor a felépítménnyel úgysem tudunk mit kezdeni. Uh-huh. De, mondom, tehetjük lakhatóbbá, ismervén a dolog ellentmondását. Jó ez, vagy nem jó? Én a fiatalabb és lelkesebb koromban, a tikorotokban lelkesen azt mondtam, hogy nem érdemes tatarozni, el kell az egészet uh-huh. dózerelni. Ahogy így öregszem, hát kényelmesedem, meg a hátam is fáj, meg minden, egyre inkább úgy vagyok, hogy az se baj, hogyha kitakarítjuk egy kicsit.
Uh-huh. Fanny?
Uh-huh. Nekem igazából nem kapcsolódik annyira a kérdésem az eddig elhangzottakhoz, mert továbbra is az alternatívákon szeretnék lovagolni, és megütötte a fülemet ez az e-demokrácia, amit mondtál, hogy lehetséges tatarozás, és ebből tovább gondolva kérdezném tőled azt, hogy mit gondolsz arról, hogy az információs technológia, mint olyan, elképzelhető-e, vagy hogyan képzelhető el egy, nem tudom, nevezzük utopisztikus, vagy igazságos, vagy anarchista társadalomban, és most nem csak arra gondolok, hogy horizontálisan szerveződő ilyen alternatív, akár ilyen közösségi média felületek, hanem arra is, hogy így kik meg hol bányásszák a lítiumot ahhoz, hát, hogy pötyögjünk.
Gondolj bele, hogy lehetőséget teremt arra, amire történetileg sose volt lehetőség, tehát technikai lehetőséget, hogy folyamatos legyen a kommunikáció. A folyamatos kommunikáció nem feltétlenül médiát jelent, nem feltétlenül azt jelenti, hogy mondjuk leírjuk a gondolatainkat, mint a szociális médiában, hanem a döntésekben való részvételt, illetve maguknak a döntéseknek a meghozatalát. Az e-demokrácia koncepció végül is arról szól, hogy egy állandó népgyűlés van. Tehát egy állandó népgyűlés, amiben mindenki részt vesz. Ugye az általános okosság ezzel szemben az, amit így tényleg közhelyként belevelnek az első pillanattól kezdve a gyerekekbe, hogy de hát minél többen vannak az emberek, annál inkább tömegként viselkednek, ugye sok ember beleszól, akkor nem fog történni semmi. Igazából soha nem próbáltuk meg az ellenkezőjét. Az egyik mondjuk ilyen klasszikus, ugye, anarista előkép a 68-as párizsi lázadások, amikor az éppen aktuális tennivalókat tényleg folyamatos pofázással csinálták. Mondhatjuk azt, hogy ez meddő, meg ilyenre szokták mondani, hogy fotelforradalmiság, bár az éppenséggel nem volt egy fotelforradalom. Lényegében egy állandó gyűlésezés folyt. Csak hát ez, amik fizikailag van erre szükség, emberek összegyűlnek, kiabálnak, 24 órát ott vannak, ott esznek, isznak, alszanak, meg akármit. Ugye a forradalom az mégiscsak egy izgalmas dolog, az azért leterhelő, az egész embert kíván. Ezt, hogyha megvan ennek az elektronikus visszacsatolás lehetősége, ennek a folyamatos döntésnek, közös döntésnek, akkor hát érdemes vele megpróbálkozni.
Lehet ez hogy működhet? Hát én beírhatom akármikor bármelyik szavazásra a Facebookon, hogy szerintem mi a véleményem, mosogatás közben, miközben így a szavazati jogommal élek. Hát ez lehet, csak
de miért szavaznál hülyeséget? Tehát most nincs tétje. Tehát most, amikor fölteszik nekünk a kérdést az interneten, most is vannak ilyenek, vagy nemzeti konzultációt tartanak, vagy bármi, úgy csinálnak, mintha megkérdeznének minket, szavazzon ön, Gézának volt igaza, vagy Jenőnek? Jenőnek, Gézának, nem szavazok, csak az eredményeket nézem, ugye ez a három opció van, ennek nincs tétje. Ha a tét az életed, már nem olyan értem, hogy most akkor elvágják a torkodat, hanem rólad szól, az életedről szól, akkor meg fogod ezt fontolni.
Ja, nem visszaélésre gondoltam, hanem arra, hogy effektíve nem vagyok annyira involválva sem a témában, információhiányos vagyok, nem látom az embereket, akik így esetleg hozzá tudnának adni ez a történethez, csak leszavazok úgy, hogy én mondjuk 2/10 egység energiát szántam az életemből arra, hogy ezzel foglalkozzak, hogyha elmentem volna, hallgattam volna embereket, akik erről megnyilvánulnak, az már lehet, hogy lett volna 10%.
Ez megint az a probléma, hogy ki lehet-e indulni a jelenlegi tudatállapotunkból és társadalmi szokásainkból, tényleg abból, ahogy ez a társadalom működik, egy másik szintre. Tehát, hogy nyilvánvaló ez nem úgy történik, hogy holnap bevezetjük, és így nem történhet, hogy holnap bevezetjük, és holnaptól kezdve mindenki lényegében ül a parlamentben, és ott vannak előtte a szavazógombok, és főmegy a vezérszónok, elmondja, és akkor a 10 millió ember szavaz. Ez egyfajta képzettséget igényel, egy más megközelítést, hogy valóság sok helyett például azon töprengünk, vagy azon vitatkozzunk, különféle fórumokon személyesen, magunkban és másokkal, akár elektronikusan, hogy ne így folyjon a döntéshozatal, mert valójában nem az az érdekünk, ez a hatalom érdeke az, hogy ez egy szakma legyen, ez egy tőlünk elkülönült valami legyen, hogy elhitessék velünk, hogy tényleg a Brechtnek van egy ilyen verse, hogy a gyártulajdonos nélkül biztos nem tudnák a munkások, hogy kell gyártani, a földtulajdonos nélkül lefele nőne a búza, és hát biztos azért van rájuk szükség, mert mindenki más olyan buta. Valójában pedig csak azt kell elhitetni az emberekről, hogy nem értenek a kormányzát, nem értenek ahhoz, amit csinálnak.
Fanni, kiegészíteni?
Igen, én azt akartam kérdezni, hogy mondani igazából, hogy nekem kicsit ellentmondásos az, hogy van egyfajta ilyen virtuális részvételiség, és én ezt nem teljesen érzem valós részvételnek, mert azt, hogy te milyen virtuális platformon keresztül veszel részt valamiben, ami hozzád meg az életedhez kapcsolódó döntés, az már van egy kontextus, amit valaki kitalál, meg megformáz, és ugye a kérdés, hogy épül föl ez a kontextus, vagy kit bízunk meg azzal, hogy ez létrejöjjön egy ilyen felület, és abban már van egy ilyen, nem tudom, hierarchikus dolog szerintem, vagy legalábbis egy felülről jövő izé, hogy te most nem, ezen és ezen a UI-on keresztül tudsz ilyen és ilyen szövegdobozokba, meg ilyen és ilyen színekkel, ilyen és ilyen kérdésekre éppen az aktuálisan jelenlevő emberekkel beszélgetni, szóval nekem ezért nem vagyok meggyőzve teljesen, meg igazából így én azt sem gondolom feltétlenül rossznak, hogy a részvételiség az nem folyamatos. Tehát, hogy te is mondtad, hogy ha valami folyamatos, az borzasztóan fárasztó, és igazából így nem is elérhető mindenki számára. Tehát, hogyha valaki folyamatosan jelen van valahol, akkor valószínűleg otthon van a felesége, és éppen kitakarít helyette.
Mindig csinálunk folyamatos dolgokat. Tehát itt megint arról van szó, hogy a jelenlegi társadalomban folyamatosan jár az agyunk a tévéműsoron, folyamatosan gondolkodunk Heideggerről, folyamatosan azon filózunk, hogy mi legyen másnap ebédre. Hogyha ezek közül egy lenne az, hogy folyamatosan részt veszünk tulajdonképpen közös dolgainkban, egy készségé válna, vagy egy teljesen természetes dologá, mint a, majdnem mint a lélegzés, akkor ez megint egy másik szint. Én sem mondom azt, hogy ez egy ellentmondásmentes koncepció, sőt, nem is tartozik a központi elképzeléseim között, tehát nincs rajtam egy ilyen e-demokráciát akarok feliratú póló. Egy nagyon frappáns és nagyon érdekes gondolatnak tartom, kísérletnek, mert eddig pont erre nem volt technológiai lehetőségünk. Megteremteni például azt, hogy igen, tehát amiről te beszélsz, az nagyjából, hogy a jelenlegi struktúrákat hogy lehetne elektronizálni. Tehát szinte az, jó, én is belementem ebbe, hogy mintha mindenki ott ülne a parlamentbe és szavazna. Tehát ott ugye a kérdés eleve meghatározza a választ. Mert ki teszi fel a kérdést, mi a kérdés. Eldöntheted, hogy épüljön akkumulátorgyár a kerted végébe, épüljön, ne épüljön. Na de ezzel, hogyha ne épüljön, nyomod, akkor valóban máshova fogják építeni. Eldöntheted, hogy kell-e akkumulátorgyár. Nem kell, kell. De ha nem kell, akkor mi fogja hajtani a villanyautót. Tehát egymásra épülnek a döntések, amik, hogyha így fogalmazzák meg őket, akkor valóban centralizált, koncentrált döntések, amikben megint csak egy látszott részvételre vagy ítélve, legfeljebb a részvételet folyamatosabb. Én úgy gondolom, hogy ez magában hordozza a potenciált, hogy magukat, a döntéseket nézzük másként, magukat azt, hogy ez a struktúra felépül, másként viszonyuljunk hozzá. Hogy tényleg amit minden pillanatban döntünk, jobbra menjek, bal lábam lép előre, jobb lábam lép előre, megvakarom a fülem, nem vakarom meg a fülem, ilyen szinten, vagy kvázi ilyen szinten váljon a természetünk részévé az, hogy az önhatalmunkat gyakoroljuk. És nem az benne a lényeges, hogy ki van magasabb státuszban, ki van alacsonyabb státuszban, ki mondja meg, ki csinálja, ki engedelmeskedik, és ezek a viszonyok hogy alakulnak, hanem itt szépen ki van terjedve. Tehát senki, nincsenek csomópontjai ennek a történetnek, ami ma már elektronikusan működhet, hiszen én nem torrentelek, mert nem szabad torrentelni, de aki torrentel, az így csinálja mindenki, legalábbis a barátaim azt mondták. Tulajdonképpen meg lehetne torrentelni a társadalmat is.
Ádám jelentkezte, és kíváncsi vagyok, te mit gondolsz. Most nagyon elmentünk ebbe a decentralizált irányba, meg a
hierarchiát. Ezt szeretném hozni a szót, hogy te mondtad az előbb keresztül minket, hogy tudjuk-e, hogy kik a helyi képviselőink. Ugye szó is volt erről, hogy nagyon sok ember nem is nagyon érdekel a politika, mert nem akarnak ezzel már foglalkozni. És szerintem én azt gondolom, hogy az anarchia az ennek egy lefelé történő elhagyása, de még nem esett szó arról, hogy amúgy itt csak 1946-tól viszonylag ugye királyság volt, Szent Istvántól mondjuk, de még előtt is fejedelemségek voltak, hogy most nem is azt szeretném megkérdezni, hogy a királyságnak a gondolatisága az vajon miért múlt el, bár számomra ez jelenti a rend egyébként, nekem mint rendpárti, hanem az, hogy mi az alapgondolat, amiből az származik, hogy a politika az folyamatosan fejlődik. Hogy ez mi alapján...
Bocsom, hogy te tudnál menni egy ilyen valamilyen fajta royalizmussal? Egy ilyen királlyal vagy hasonlóval?
Számomra az jelent az ideális államformát, igen, királyság.
Tulajdonképpen én úgy látom, hogy a királyság és a kvázi képviselői demokrácia között csak a díszletekben van különbség. Tehát így a királyi felségjogok, a regálék, az egész miskulancia, úgy tetszik, változtatás nélkül átszármazódik ez a népből jön a hatalom népszuverenitás elve alapján a parlamentre, a politikai kasztra. Hát nézzük meg a külsőségeket. Az, hogy egy személy dönt, egyre inkább egyébként mondjuk Magyarországon e felé tartunk, vagy az, hogy több személy dönt, a király esetében sem egy személy döntött azért általában, meg hát annak is rengeteg formája volt, ez szerintem tényleg csak felszíni probléma. Tehát itt a dolog az mégiscsak az, hogy a szubjektum, a jobbágy, a nép, az ember, a proletár, az akárki, az milyen értékig van megfosztva hatalmától, és az, hogy kinek van ez kiszolgáltatva, az szerintem tulajdonképpen tényleg csak design. Vagy díszlet. Hát ahol ugye még vannak királyok, ott általában díszletnek használják őket, de nem mindenütt, mert Belgiumban például még konkrét jogai vannak a királynak. Szerintem semmi másban nem különbözik az a társadalom, amilyenktől. De sokban különbözik, mert Brüsszelt utáljuk, de hogy egyébként.
Hát szerintem egyébként a legnagyobb különbség az, hogy ugye királyságban öröklődés van. Tehát nem kell arra ennyi energiát befektetni most akkor, párpolitikába menjen a sok játszma, hogy most akkor mit csinálunk, hogy megnyerjük a politizálás, ez megnyerjük ugye a választásokat. Tehát, hogy a demokrácia az egy nagyon nagy erőbefektetést áldoz arra, hogy az adott párt megnyerje a választást. És amit előbb el is mondtam itt a spektrum kérdésnél, hogy ebből adódóan tartom azt, hogy ez nem egy jól működő rendszer, míg a királyságban ezekkel mind nem kellene foglalkozni.
Hát olyan szempontból valójában azt hiszem igazad van, tehát hogy a képviseleti parlamentáris demokrácia maga ciklikus választásaival az rá van szorítva arra, mert rá is szorul arra, hiszen szerintem egyértelmű a kérdés, hogy a hatalmat szolgálja, illetve a hatalmat termeli, hogy rövid távban gondolkodjon. Igazából alapvetően úgy volt, hogy egy választási ciklust éljen túl, és ezt mindig meg tudja csinálni, de most már lassan tényleg ott tartunk, hogy csak a holnapot élje túl, és mindig csak egy nappal tart előre az egész történetben. Persze egy ilyen monarchiában ez hosszabb távú, de mondjuk amit elvesztünk a vámon, vagy megnyerünk a vámon, azt elvesztjük a réven, mert mondjuk remek örökösödési háborúkat lehet vívni évtizedeken keresztül, hogyha a dinasztiák ugye cserélődnek. De valójában a királyságok is azért úgy működtek, most nem a tényleg a frank birodalomról beszélek, már arról nem sokat tudok. De azért így a középkortól felfelé, hogy ott is kamarilla politikák váltották egymást, ott is kegyencek váltották egymást, tárnokmesterek, aztán már miniszterek. Tehát most tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy más a prezidenciális demokrácia, meg más a klasszikus parlamentáris demokrácia, de valójában azok is egyformák. Ilyen szempontból én tényleg nem látom a különbséget, egyfajta szakralitása van. És mondjuk az tény, én nem vagyok egy ilyen különösebben a szakralitásért meg hasonlókért odalövő valaki, de az, hogy a képviseleti demokrácián ezek a palástök és királyi miskulanciák és előjogok, mint a tehénen a gatya úgy lötyögnek, ez igaz. Tehát egy parvenű történet ez, amit a politikusok eljátszanak. Egészen kiszerű, kellemetlen emberek, akiknek tényleg az életükről sajnálatos módon mindent tudunk, és ezek, amiket tudunk, ezek nagyon gusztustalanok, ezek ott vörös szőnyegeken masíroznak ilyen díszszázadok között. Én ezen röhögni szoktam, amíg le nem zárják a fél várost, mert akkor nem szoktam röhögni, amíg idegeskedek. Ez egy királynál talán jobban elfogadható volt, hiszen ugye megvolt annak idején az elképzelés, hogy akkor Istentől kapta hatalmát, felkenték, dinasztia, amit tudom én, jobban eladható volt. De simán meg lehet fosztani a demokráciát ezektől a külsőségektől, és akkor szerintem már ez az előny elvész. Vagy ez a hátránya, úgy tetszik.
Attila. Akkor én most kicsit leszek az ördög ügyvédje a pártoknak, bár hát tényleg engem már 4 különböző mikropárt elnöke próbált meggyőzni ilyen lakossági fórumokon, hogy lépjek be, szóval szédelgek egy ideje a gondolattal, de hogy ugye azt látjuk, hogyha valaki civil szervezetben munkálkodik, mint például én, és amúgy ezt a Vona Gábor is mondta, hogy neki is volt ugye egy civil szervezete, de senki nem figyelt rá, a kutya se érdeklődött a média részéről, amíg mondták az ő javaslataikat, de amint csináltak egy pártot, egyből figyelmet kaptak. És akkor egyenesen felteszem a kérdést, hogy én szeretnék változtatni, érzem magamban azt, hogy tudok segíteni embereknek a közelemben, itt élünk most a 21. században, ez a realitás. Én is hogy spirituális ember vagyok, tehát szerintem is van egy végső igazság, de hogy mégis itt élünk ezen a földbolygón, és szeretnék változtatni, és most jelenleg ebben a rendszerben élünk, pártok csinálnak, pártok játszanak demokráciásat, hogy szerinted az tényleg egy mefisztói alkú, hogyha belépünk a pártba?
Nem feltétlenül mefisztói, hanem én inkább azt mondanám, hogy hosszabb távon haszontalan már ebből a szempontból, ha csinálsz egy pártot, mert tök jót akarsz, és tulajdonképpen azt akarod, hogy jobban menjenek a dolgok, hogy valóban a hatalom valamennyire a kezedben legyen, de nem a rossz értelemben véve, akkor két lehetőség van, vagy elbuksz azon pártok versenyében, akik nem így működnek, hanem rendes pártként működnek, láttunk azért erre számos példát, és látunk is folyamatosan, egyszerűen bedarál a rendszer, és hát akkor személyesen is vagy abba hagyod a francba, vagy csinálod tovább, és idomulsz, vagy pedig sokkal többet érnél bármi mással. Tehát igazából, hogyha média figyelemre összpontosítunk, és mondjuk azt mondjuk, hogy tényleg egy civil szervezet nem kaphat akkora figyelmet, mint egy párt, akkor szerintem egyrészt mondjuk ez a civil szervezeten is múlik, mert azért időnként tudnak nagy figyelmet kapni, akció kérdése, tevékenység kérdése. Másrészt meg hát akkor, nem is tudom, bugyi villantó színésznőnek kell lenni, mert az kap a legnagyobb média figyelmet, vagy kornyikálni kell hét akkor, vagy oktávon, vagy nem tudom, szóval bármi. Jobb működőképesebb egy pártnál ilyen szempontból. Tehát nem a formával van a gond, a pártformával, mint olyannal. A pártok amikor azért kialakultak így a modern pártok, tehát a 19. század végén, 20. század elején, akkor képviseltek valamit, tagságuk volt, társadalmi életük volt, szervezeteik voltak, tulajdonképpen önmagukban voltak civil szervezetek is. Az első modern, nagy modern tömegpárt, a Német Szociáldemokrata Párt, a tagság, az egymilliós, sőt másfélmilliós tagság teljes életét lefette, hogyha a tagság ezt akarta. Tehát így a csecsemőkortól az öregkorig, a temetésig, a könyvtárak, a kirándulások, a minden, a nóta, nem nóta, de ilyen énekes, torna, bármi. Tüntetés és parlament. Volt parlament is. Ilyen már nincs. Már nincsenek olyan pártok egyébként, se Magyarországon, se mondjuk a nyugati világban, amiknek valódi tagsága van. Igazából mozgalmak még vannak ilyenek, amik párta alakulnak, ilyen volt a Podemos például, de az is először mozgalom volt, aztán lett párt, és aztán amikor párt lett, el is tűnt a sűjesztőbe. Mert onnantól kezdve ez már ilyen szempontból nem működött, azt is bedarálta. A jobb oldalon is látni egyébként ilyeneket, nem csak a bal oldalon. A mozgalmi, tehát a Vona is jó példa rá egyébként. Őt is azért szerintem, amikor mozgalmat próbál csinálni, akkor volt tagsága és követettsége. Én úgy vettem észre, hogy amikor pártot próbál csinálni, akkor ez az egész leszűkült. Hiszen a párt egy valamire jó. Több valamire jó, sok valamire jó, például remek megélhetés biztosít, de alapvetően egy valamire jó a hatalom birtoklására és annak megszerzésére és fenntartására. Az összes többire meg ott vannak a szolgáink, hogy intézzék. Szóval én nekem ez a problémám, tehát nem mefisztói alkú, hanem kicsit hiába valónak érzem. Kicsit olyannak érzem, mint a jó indulatot benne. A Robert Owen volt az, aki ugye a 19. század közepén megpróbálkozott azzal, hogy mindig azt szokták mondani, utópikus szocialista, hogy hát Istenem, ha van egy gyapjú, vagy ilyen textilgyáram, akkor az a jobb nekem, hogyha a munkások rendesen esznek, lakni se, csűrbe laknak, és a gyerekeik addig óvodában vannak. Akkor ez nagyon radikális ötlet volt. Azt mondták rá, hogy őrült, bedarálták, lehetetlenné tették. Ma az ugye már közhely, tehát valamilyen módon legalábbis, mert nem illeszkedett bele abba a struktúrába, amit ő meg akart ilyen irányba változtatni. Mondom, nem lelkességből, meg nem azért, mert a világot akarta jobbítani, hanem egyszerűen tulajdonképpen csak hasznos akart lenni. Szerintem erre nem alkalmasak a pártok, de ez az én véleményem, tehát így félreértés ne essék, ez nem az isteni örök igazság, hanem én nem látom ezt a struktúrát bármi másra alkalmasnak, mint amire használják. És úgy gondolom, hogy nem hiba az, ahogy használják, hanem jön abból, amilyen ez a pártrendszer, illetve ez a képviseleti demokrácia. Tehát ez nem a torzulása, hanem a működése. Ez így működik.
Kicső.
Jó, most a végén kimondtad, amit kicsit kérdezni akartam, de nem baj, ezért felteszem. Szerinted mi a jobb út? Értem, hogy alapvetően a pártok működésével és létezésével kevésbé értesz egyet, de tegyük fel, hogy ebben a struktúrában jelenleg pártok vannak, tehát jelenleg ebben a közegben kell most gondolkodnunk. Mi a jobb út, hogy egy nagy társadalmi problémát megkeres egy párt, majd azt ideális esetben beviszi akár egy ellenzéki párt a döntéshozók felé, akár mondjuk presszionálja a kormányt, hogy hozzon döntést, vagy ha ő maga a kormány, akkor intézkedik, vagy megkeres egy kisebb társadalmi csoportot, amit akár a társadalom nem érzékel, hogy ez egy probléma, például nem jobb bármi, tehát hogy keresse kisebb problémát, és azt kihangosítja a társadalomnak, hogy vegyétek észre, hogy ez ma Magyarországon probléma. Melyik a jobb út?
Melyik a jobb? Mit jelent a jobb? A morálisan erkölcsösebb, vagy morálisan elsőbb, vagy hatékonyabb, működőképesebb? Ilyen értelemben jót is definiálni kéne. Én úgy gondolom, hogy morálisan mindenképpen elfogadható, hogyha megkerüljük a pártokat. Az nem biztos, hogy gyakorlati haszna annak van, de általában véve össztársadalmi szinten, tehát ugye nem csak egyes példákat nézünk, hanem azt nézzük, hogy hogy mennek ezek a dolgok úgy általában, akkor ennek nem lesz így foganatja a pártokon keresztül, nekem az a vélemény. Lehet, hogy nem lesz az egyéni kezdeményezés, vagy az alulról jövő kezdeményezések formájában sem, de a pártok inkorporálják a problémákat, hiszen a problémák nekik üzemanyag. A problémák megoldásának az illúziója az üzemanyaguk. Igazából most nem tudok olyan nagy társadalmi problémát, amit mondjuk az elmúlt 10 évben ilyen módon megoldottak volna. Folyamatosan emlegettek társadalmi problémákat, propellerezik vele a társadalmi problémák emlegetésével a közvéleményt, azt, amit politikának nevezünk, de meg nem oldották.
Bodizsa, kérlek, tedd fel egy gyors utolsó kérdését az adásnak.
Jó. Említetted korábban, hogy a képviseleti demokráciára nincsen igény. viszont a bulvár politizálásba, meg a populizmusba is egy picit belementünk. Én úgy gondolom, hogy azok alapvetően azért jelentek meg, mert ezekre van igény sajnos, de hogy lehet akkor, hogy erre igény van, de a képviseleti demokráciára nincsen igény? Röviden hát ennyi a kérdés.
Végtelenül egyszerű csinálni, nem? Tehát ez a spektákulum folyamatos szemlélése és annak az imitálása, hogy részt vesz. A részvétel igénye az nagyon fontos az emberekben, tehát azért ezt nem adtuk fel senki, szerintem az, hogy valamilyen módon rólunk ne döntsenek nélkülünk, ez szerintem semmit rólunk nélkülünk, ez fontos volt. Az illúzió viszont mindig sokkal egyszerűbb, a spektákulum mindig simulékonyabb, felhúzható magadra. Én ezt nem hiszem, hogy gyakorta előfordul, de hát erre van igény, ezért ezt kapjuk. Én úgy gondolom, azért ez egy ilyen ide-oda viszony, egy dialektikus kapcsolat. Azért van erre igény, mert ezt kapjuk, és erre szocializálódtunk, és igen, azért lehet ezt előíteni, mert igény van rá, tehát itt nincs ilyen értelemben felelős, meg nem felelős, ez egy rendszer. Továbbra is azt gondolom, nincsenek fehérek és feketék, bár én állandóan a politikusok ellen szövegelek, de alapvetően ők is csak humán erőforrások, akik eljátszák a szerepüket ebben a rossz rendszerben. Ahol igen, nem az a gond, hogy bulvárás irányul a politika, hanem most már a bulvár a politika. És nem is igen van ezen kívül kínálat. Legalábbis amennyire én látom, én nem találom.
Akkor mi még elkezdjük keresni. Kornok Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy most kinevezünket. Értem én az iróniáját annak, hogy egy tévéműsorban vagy egy YouTube élőben próbáljuk megfejteni a problémát a kiútból, de szerintem azért van ennek a gondolatébresztő ereje, úgyhogy próbálkozunk fel, de Kornok Péter, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzá.
Köszönöm a meghívást.
Úgyhogy most úgy teszünk, ahogy mondtam. Fordulok hozzátok. Azt meg akartam mindenképpen kérdezni, hogy kiindultunk ebből az egész képviseleti válság dologból, de hogy Ádám és Bolzsár, ti mondtátok a videóban is, hogy nektek volt párt, akikre szavaztatok, van párt, akivel szimpatizáltok. Ti ezt a képviseletiség válság dolgot, ezt egyáltalán azonosulhatónak érzitek, vagy nektek inkább ez egy ilyen új furcsa jelenségnek tűnt?
Kezdem akkor én. Én látom, hogy ez egy létező probléma. Én személy szerint nem vagyok benne annyira érintett szerintem, mint a társadalomnak a egy része, nem tudom, hogy mekkora része.
Hát, lehet depends,
nagy,
igen.
Lehet kicsi. Ebben szerintem mindannyian más gondolunk. De biztosan egy valós probléma, és az is biztos, hogy a politikus, meg az csúnyán mondva az egyszerű, népegyszerű embere egyre inkább távolodik el egymástól.
Hát én meg onnan nézném ezt kicsit meg, hogy szerintem amúgy a képviseleti sima Magyarországon az inkább a válság, az inkább csak a baloldalt érinti jobban. Van a jobb oldalt amúgy azért sem, mert hogyha egy ekkora tömeget egy párt összefog, hogy mindenki rászavaz, hogy a kétharmad, az hogy tudjuk, hogy nem mondja egyébként, de oké, akkor kialakulsz egy olyan helyzet, hogy amúgy már nem az egyéneket képviseli a párt, hanem a pártnak a döntései, meg a különböző mozgásai meghatározzák az egyének a saját ideológiáit. Viszont a baloldalra viszont azt látom, hogy, és nem mondom, hogy egyébként ezt sajnálom, de hogy ilyen Firkát, Gelencsír András, Kunhagnyás, tehát ilyen tök amatőröket látok egyébként az egész politikai életben, és akkor megjelenik egy új arc, aki amúgy szerintem alapvetően jobboldali, bár azt tudjuk, hogy mit gondol pontosan, és akkor mindenki egyből tagúzik be mögé, várják, hogy most mit fog csinálni, mert annyira nincsen egy hiteles ember, hogy csak megjelenik egy új arc, és akkor rögtön így mindenki oda megy, hogy na, akkor most ő hátra tud valamit majd csinálni velünk.
Azért szerintem ez egy kicsit megmosolyogtató, hogy azt mondod, hogy jönnek random emberek, de hogy még az van, hogy érted, neveket így nem tudsz megnevezni, szóval szerintem ez így nem biztos, hogy nem igaz, hogy ott nincsenek értékes emberek. Tehát, hogy...
És biztos, hogy vannak, lehet, hogy a magas politikai életben mondom, hogy szerintem ott, én tényleg azt látom, ott a parlamenti felszólalások is komolyan mondom, hát régen azért, és nem kell régen, egy 30 évvel ezelőtt sokkal komolyabb politikai felszólalások voltak, nem csak a bal oldalon, mind a két oldalon.
De a jobb oldalon, tehát hogy a jobb oldalon sincsen komoly politikai felszólalás, tehát ja, szerintem nincs, ezt így nem kéne
azt mondani,
hogy a bal oldal az ott van a fertőben, ez nem igaz. Tehát, hogy, és bocsánat, és a politikai kultúrát nagyon nagyban ez a rendszer építette le. Tehát, hogy szerintem azért ez egy kicsit vicces, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, bicikliz, de mondjuk beteszek egy fabotot a külőid közé, aztán kinevetlek, hogy nem tudsz biciklizni. Hát persze.
Oké, de most az én megállapításom az nem egészen erről szólt. Az arról szólt, hogy romokban láttam az ellenzéket.
Igen, értem, de én meg azt mondom erre, hogy ebben nagyon nagy része van, és felelősség a kormánynak, hogy te romokban látod, mert ez a rendszer lényege, hogy így lásd.
Ja, persze, de az azt
is eljelentek, most már ő is szóljon hozzá a történet.
Én egyébként egyetértek, tehát én is úgy gondolom, hogy ez a válság ez leginkább az ellenzéket érinti, legyen ennek nagyon sok oka lehet, szerintem, hogy hány párt van, stb. És a kormánypárt pedig tényleg akkora támogatottsággal rendelkezik, hogy ott ez a probléma nem merül fel, és...
Ezzel akkor azt mondod, hogy ha valaki mondjuk így a, nem tudom, jobboldali táborhoz tartozik, vagy most mi ilyenkor a jó polkorrekt címke, jobboldali táborhoz tartozik, akkor az ő érdekei a mindennapok szintjén, az vertikális tengelyen bárhol, akár a saját lakókörnyezetébe, akár a megyéjébe, akár az országában, azok képviselve vannak.
Nem.
És ők tudnak. Hát akkor mégiscsak érintéteket a képviseleti válság.
Érinteni érint, de nem, tehát nem egy válság szinten.
Mint kicsit ahogy... kellemetlen, de nem vállalhatatlan.
Ezt akartam mondani, hogy ez megint a spektákulum, amiről beszélünk, hogy a politikai bulvárban nem érint őket, mert éppen hatalmon vannak, jók a számok, jók a mérések, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk az egyszerű választópolgár, akiket egyébként szintén érdemes kritikai attitűddel kezelni, tehát a politikai elit mellett társadalomkritikát is folytatnunk kell, tehát nem biztos, hogy ez a spektákulum, amit látunk, hogy most nagyon-nagyon jók a számok a kormánypártnál, az egy valós élethelyzetet mutat a szavazóknál, és hogy azt is érdemes megnézni, hogy egyáltalán az emberek tudják-e azt, hogy mire szavaznak 4 évente, azt az X-et mire húzzák be.
Hát egyrészt azt akartam mondani, hogy az ellenzék nem baloldali, vagy legalábbis nagyrészt nem baloldali. Én fontosnak tartom ezt a különbségtételt, és másrészt igazából igen, ahhoz szerettem volna csatlakozni, hogy szerintem így abból, ami eddig elhangzott, így nem, szóval így ne felejtsük azt el, vagy legalábbis én egyetértek az elhangzottakkal nagy részt, és hogy ebből így az jön le, hogy attól még, hogy egy pártnak nagy a támogatottság, az nem azt jelenti, hogy ezt emberek a saját életükért teljes felelősséget vállalva és lehetőséget kapva arra, hogy az életükért felelősséget vállalva válasszák meg. Nem volt egy értelmes mondat, de értitek, szóval, hogy így...
Mire gondolsz pontosan? Én még nem teljesen.
Szerintem itt kicsit a legyen tánc jelenségről beszélsz, nem?
Nem, tehát hogy... Szóval, hogy olyan... Tehát, hogy ez a rendszer, amiben vagyunk, nem ad arra lehetőséget az embereknek, hogy valódi döntéseket hozzanak a saját életük fölött. És hogy legyen valódi agenciájuk kvázi, és ezért az, hogy egy pártnak nagy a támogatottsága, az nem azt jelenti, hogy ez jó, vagy hogy ez jó az embereknek.
Hát abban a részében én teljesen egyetértek például, hogy egy párt támogatottsága, és tök kíváncsi vagyok, mit gondoltok erről, de az esetek legkisebb részében szól arról, hogy mit csinál, hanem ott van mellette 83 ezer másik faktor, a kommunikációtól kezdve, egészen addig a jelenségig, ami ugye most itt a médiapolitizálás, a bulvárpolitizálás és a populizmus szavakkal illettünk eddig. Szóval, hogy aki ebben a versenyben jól teljesít, az a támogatott párt, nem? És akkor ahhoz képest, aki meg mit csinál, az már sem a választó fejében, és nem van baj, szerintem, hogy valaki azt mondja, hogy legyen tánc. Hát ez egy tök legit igény egyfelől, másfelől. Csak érted, hogy egyszerűen nem kondicionál arra a rendszer, ahogy mondjátok, hogy azokról a dolgokról beszélgessünk, amik valóban érintenek minket, és ami mondjuk így előremutató tárgyas valami, hanem hogy ki tud jobban eladni valamit, nem? Hogy valahogy ez a képviseleti válságnak a problematikája. Kicsit?
Igen, és én szerintem itt én egy visszakérdéssel válaszolnék erre, hogy ez nem azért van, mert amúgy nincs meg az elég képzettség így össztársadalmi szinten. Tehát, hogy én ezt oda tudnám visszavezetni, hogy igazából így mi nem szocializálottunk arra, hogy erről így gondolkodjunk. Mert hogy valószínűleg az itt ülők igen, de hogy az össztársadalmi szinten igazából csak ez így azt mondták a szülők, hogy ja, igen, el kell menned majd szavazni, és nem biztos, hogy emögött mindenki érti a valódi gondolatmenetet, és én ezt meg oda vezetem vissza, hogy azért, mert egyszerűen így nem érdekel jelenleg ennek a politikai kultúrának, hogy tényleg például a vitakultúrát akár elmélyítsük a fiatalokban.
Visszakanyarodnék oda, hogy azt mondtad Kincső, hogy a képviseleti válság magyarországi okozója az a jelenlegi rendszer. Én ezt nem gondolom így. Egyrészt azért, mert világszerte ez egy tapasztalható jelenség, volt is erről szó, hogy ha nem is világszerte, de Európában.
Hát Európa szerte, sőt a Brexitet is gyakorlatilag ezzel magyarázzák például, igen, ami egy azonosulható példa.
Igen.
Nem, hogy csak ő, de azért
és, de egyébként az utóbbival viszont egyetértek, és erre lehetne szerintem egyébként egy jó megoldás, ahogy az előző alkalommal is már beszéltünk róla, iskolai felkészítés például. Akár egy társadalomtudomány, társadalomismeretek, tantárgyat tanultam én is.
A demokráciában, mivel rövid távon gondolkoznak, nem érdeke az államnak, hogy ez megtörténjen?
Hát a hosszú távú gondolkodást, az arra szükség van.
Mert akkor ott adtuk, hogy edukáció. Tulajdonképpen edukáció az, amit lehet, hogy valami fajta kiút. Hát érdekes, mondom azt, hogy én nem vállalom én se, hogy megfejtjük innen a kiútat, de azt hiszem, hogy még játsszuk el egyszer, hogy felteszem újra azt az állítást, amit a műsor elején is hallottunk, és ezúttal már ugye a műsor végén nem az a cél, hogy mind az öt sávba álljatok, hanem az, hogy megtalálja mindenki azt a helyet, ahol szíve szerint állna, és ez valószínűleg kicsit más eredményt fog kihozni, mint hogyha egy ilyen egymáshoz viszonyított skálán álltok be. Szóval ez a mondatunk úgy hangzott, hogy a pártokat a hatalom érdekli, nem pedig a választó. Bal szél a teljesen egyetértek, jobb szél az egyáltalán nem értek egyet. Vagyis te bejjebb kerültél.
Igen. Én egy háromszöget gondolok, hogy van a párt, a nép és a hatalom, és ez a háromszög így egymásért is van. Tehát a pártnak szüksége van a hatalomra ahhoz, hogy a népet szolgálja, a népnek szüksége van a pártra ahhoz, hogy a hatalmával az ő
szándékaikat. Kiveszed a népet, népből a pártot, ez nagyon érdekes nekem. Jó, érdekes, de oké. Többiek? Nem, most már lehet nyugodtan,
lehet csálézni, anarchia, szuper. Igazából én még...
Ez már az.
Azt akartam, nem, sajnos nem, de azt akartam még elmondani, hogyha megengeditek, hogy nyilván nem arra vagyunk szocializálva, hogy de közben meg így mindenki tud a saját szükségleteiről döntést hozni, és ez szerintem nem egy osztályelőjog, vagy bármi, és szerintem egy olyan rendszer kéne, ami így lehetővé teszi, hogy gyakoroljuk ezt a képességünket.
Többieknek bármi?
Én kicsit elrébb álltam, mert ugye itt ugye elhangzott minden negatívum a pártokról, amivel ugye teljesen egyetértek. De végülis azt vettem ki a szavaiból a Péternek, hogy inkább csak azt gondolja, hogy nem érde, tehát hogy nincs értelme belépni, és szerintem ez meg már inkább a világlátás kérdése, hogy te mit gondolsz arról, hogy a következő 20 évedben mit érdemes tenned. És akkor a Péter azt mondja, hogy fölösleges azzal pazarolnunk az időnket, hogy pártosodunk, mert alapból az nem vezet semmi jóra. De szerintem ez csak az ő elképzelése a dolgokról.
Adam?
Én maradtam ugyanott, tehát... De nem, ez most nem változott meg nagyon az a gondolat.
Mm-hmm. Nincs ő, te is most így fél lábbal direkt ott
állsz? Hát, ja, igen, valahol itt állok. Én most egy kicsit így az elmélet és a gyakorlati szintnek az ellentmondásossága miatt állok így középen.
Gyakorlatban mégis csak egy pártok által működtetett parlamentális demokráciában.
Igen, és ezt én most nem látom, hogy ez jelenleg a közeljövőben megváltozna, tehát én azt gondolom, hogy jelenleg ez a játéktábla, ezen kell gondolkodnunk, és ezen kell egy jobb irányba menni.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és megosztottátok ezeket a gondolatokat velünk. Ez lesz lassan a műsornak a vége. A bizottságunk most így állt fel. Ti pedig írjátok meg kommentben, hogy ti az ötös skálán hol álltok, és mit gondoltok erről az egész témáról. Ne feledjétek, hogy ha még nem iratkoztatok fel, akkor most az egy remek alkalom, hogy megtegyétek. A leírásban található linkeken keresztül támogathatjátok a Partizán munkáját, és elindult az 1%-os kampányunk, vagyis felajánlhatjátok idén is a Partizánnak az adótok 1%-át, hogyha arra érdemesnek találtok minket. Hogyha nem, akkor pedig az a fontos, hogy valaki bárki másnak ajánljátok fel, hiszen ez egy állampolgári jogotok, mindenképpen éljetek vele, pár kattintás, tegyetek így. És bizottsági tagnak is lehet jelentkezni a videó leírásában található linken keresztül. Én köszönöm még egyszer minden megjelentnek, minden kollégám nevében nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Én Tóth Jakab vagyok, sziasztok!